Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a Menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Jön is a beszélgetés második része a Honrén Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával, Kubas Alexanderrel. Közelebb hozzuk a rácspont homológiát, a szingularitást, és mivel azt már megtudtuk, hogy több végtelen létezik, most kiderül, hogy különféle geometriai elméletek miért lehetnek egyszerre igazak. Olá Andrea interjúja.
Ez még mindig a közelebb a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és az adás első felében megtudhattuk, hogy a reneszánsz korban családi viszály alakulhatott ki az egyenletek miatt, és arról is szó volt, hogy $1 millió érhet egy matematikai sejtés megoldása. A vendégem a matematikát ma már szenvedélyesen szerető Kubas Alexander, aki a Honrén Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. Még van egy éve a doktoria megszerzéséig. Volt idő, amikor nem szerette a matekot, de mára ez teljesen megváltozott. Bizonyíték erre ez a műsor is, amelyben a laikus vagy a matematikától idegenkedő hallgató is izgalmas összefüggéseket érthet meg. Folytatjuk most Alexanderral a beszélgetést ott, hogy azzal a nagyon elvont témával, amivel konkrétan foglalkozik, tulajdonképpen miként lehet dolgozni.
Táblára, papírra írni kell sokat, rajzolni, nagyon sokat rajzolunk, és hát a számítógépet, tehát amivel most konkrétan foglalkozom, arról nem beszéltünk részletesen, és arról nehéz is beszélni.
Magáról a problémáról?
Igen. De szívesen megpróbálom. Tehát annak például része az, ez a fő kutatási területe, mondjuk ez a rácspont homológia, amit a témavezetőm talált föl, egy-két évtizede, Németi András, aki szintén Rény is. Két témavezetőm van egyébként, Németi András és Szőke Róbert, mind a ketten a Rényiben dolgoznak. Tehát veszünk egy algebrai, geometriai problémát, és a lényeg, hogy ehhez hozzárendünk egy hatalmas számtáblázatot, ami valahogy kódolja, hogy ez milyen ez az alakzat, és ezeket a hatalmas táblázatokat elemezzük, és hát ezeket számítógéppel számoltatjuk, meg generáltatjuk ezeket a nagy táblázatokat. Gyakorlatilag ezek a mi kísérleteink, tehát ugye a matematikában nem lehet kísérletezni, nem létező dolgokról van szó, tehát ott nincs mit kísérletezni, de hogy a számítógéppel tudunk gyártani rengeteg sok példát, és akkor ott ülünk, ki vannak nyomtatva ezek a táblázatok, és akkor ott ülünk fölött, és akkor bámuljuk órákig, hogy észrevesszük-e, hogy itt hoppa, itt van egy kapcsolat, hogyha itt balra egy nagyobb szám van, akkor jobbra is nagyobb számnak kell lennie, és akkor megpróbáljuk bebizonyítani, és akkor szép lassan haladunk.
Nem tudom, hogy másnak is eszébe jut, aki hallgatja ezeket a beszélgetéseket, de ugye nekem még mindig kérdés, hogy a matematikusok számára hogyan keletkezik egy probléma. Tehát, hogy mitől lesz valami probléma, mert én, ugye gyakorlati emberként mindig azt gondolom, hogy a probléma kívülről jön. Valamire megoldást kell találnunk, hogy az működjön, de már tudom, hogy nem, és elmondják a matematikusok, hogy nem, de például egy ilyen kérdés hogyan vetődik föl, tehát minek kell ahhoz történni, hogy egyszer egy reggel bemenjen az ön témavezető tanára, üljenek és azt mondják, hogy na most akkor ezen kezdünk el dolgozni.
Én azt gondolom, hogy azért ez alapvetően a valóságból jön, valós még problémákból jön, csak honnan? Van egy valós probléma, ami motivál egy matematikai problémát, és aztán az a matematikai probléma motivál újabb és ez egy hosszú láncolat kialakul, és annak a végén van az, amivel mi most konkrétan foglalkozunk.
Én is ezt gondolnám egyébként, hogy a valóságból jön, de például ennek hol lehet a valóságban a gyökere? Valami jelenséghez köthető?
Amivel én foglalkozom, az tényleg az elméleti matematikának is az elméleti végén van. Tehát, hogy igen, észrevesznek dolgokat, és arról tesznek föl kérdéseket, de amiket észrevesznek, és az a kontextus, amiben az egész van, már az is már egy elméleti kérdés. Igen. De ettől függetlenül vannak, mondjuk egy alkalmazást tudok, amivel én konkrétan foglalkozom, az nagyon közel ahhoz, hogy igen, és itt részben szinonimaként használom azt, hogy alkalmazás, és hogy kötődik hozzá, de hogy amit mit csinálunk, az lényegében úgynevezett perzisztens homológia, tehát amivel most konkrétan foglalkozom, és az egy statisztikai eszköz, ami elég friss, és ez arra szolgál, most azt én nem tudom, hogy a statisztikusok ezt mire használják, de ez alapvetően a topológiához tartozik, és arról van szó, hogy van egy adathalmaz, mondjuk megnézem, van két koordináta tengelyem, és az egyiken azt nézem, hogy milyen magasak az emberek, a másikon meg azt nézem, hogy hány évesek, és akkor kapok ilyen pontokat a síkban. És mondjuk tegyük föl, hogy ez könnyű elképzelni, hogy ezek a pontok, mondjuk van 100 pont, és ez úgy néz ki, mintha nagyjából egy körben helyezkednének el, és ő ránéz az ember, és azt mondja, hogy ez egy kör. De hogy az hogy lehet precízen matematikailag megmondani, hogy ez hasonlít egy körre, és hogy lehet azt megmérni, hogy ez mennyire hasonlít egy körre, ott használják ezt a perzisztens homológia nevű dolgot, ami pont erre tud választ adni. És amivel mi foglalkozunk, ez a rácspont-homológia, ez lényegében ez ugyanaz. Most azt nem tudom, hogy egy statisztikusnak az miért lehet fontos, hogy az adatok nagyjából egy kört írnak le, de úgy felvetett érdekes kérdés, hogy miért nincsenek adatok középen. Tehát az mondjuk valami olyasmit jelent, ugye, hogy akkor nem nagyon van olyan ember, akinek a magassága is átlagos, meg a kora is átlagos. Uh-huh. És az mondjuk egy érdekes adat lehet. Most ez csak persze egy hasraütésszerű példa.
Azon gondolkodom most, hogy hallgatom, hogy azt, ami középiskolában volt, vagy amit mesélt, hogy érdekelték a fekete lyukak, és olyan témák tényleg, ami hát olyan egzotikus egy fiatalember számára, vagy olyan nagyon izgalmas, az elveszett? Azzal, hogy most már látja, hogy mi van mögötte matematikailag?
Most elnyargaltam a fizikától, de mondjuk az ilyen dokumentumfilmeket, hogy épp milyen neutrinó csillag, meg kvazár, meg mind, azt még mindig örömmel nézegetek, meg olvasgatok, de a matematikai munkámhoz nem kötődik nagyon szorosan. De azért jobban értem a fekete lyukakat, mint amikor középiskolás voltam. Van egy fogalom arról, hogy a matematikának melyik területe az, amit használnak a fizikusok, amikor ezeket a dolgokat leírják, de hogy ennél többet nem tudok, csak egy ilyen halványképen van róla.
Milyen távlat van ebben a munkában, amit ön most csinál? Van-e elképzelése arról, hogy mit szeretne elérni? Fiatalember, úgyhogy még megkérdezhetem, hogy szeretné, hogyha valami olyasmi eredményre jutna, ami előre mozdítja a világot bármilyen szempontban, mondjuk még az ön életében, és nem 100 év múlva, ugye, mert ezt is tudom, megtanultam itt, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hogy mikor, de mondjuk egy fiatalember még lehet annyira szenvedélyes és lelkes, hogy azt mondja, hogy én azt akarom, hogy amit én csinálok, amit felfedezek, annak lássam az eredményét.
Arra nem vágyom, hogy valami olyat találjak ki, amit valamikor valamire lehet használni. Ennél sokkal önzőbb vagyok. Az az álmom, hogy egyszer csináljak valami olyat, amit én egyszerűen gyönyörűnek tartok. Amikor most foglalkozom, azok szép dolgok, de hogy egyszer legyen valamit én csinálok, ami az enyém, amivel úgy vagyok, hogy hát ez nekem nagyon tetszik. És az nem is annyira, hogy most másnak tetszem, csak magamnak. Tehát ilyen értelemben...
Legyen egy tétel, ami az öné.
Igen, tehát azt elmondom, hogy az a tapasztalatom, hogy a matematikusok között vagy két tábor az túlzás, de hogy nagyon sokan vannak, akiknek inkább érdekes az, hogy érdekes problémákat oldanak meg. Tehát te szokták ezt mondani, hogy a matematikusok az egyetlen emberek, akik szeretik a problémákat. Ez szerintem persze nem igaz, mert kutatók, meg mérnökök, tehát mindenki szereti az érdekes problémákat szerintem, de engem legalábbis az érdekes problémáknál engem jobban vonzanak a szép tények. És ilyen értemben nekem, most biztos fellengzős hangzik, de a művészethez ezt közelebbnek érzem. Tehát, hogy amikor valaki fest valamit, nem azon gondolkozik, hogy mit tudom én, ezt majd kiáll...
Értik-e?
Igen, vagy hogy annak milyen gyakorlati haszna van, hanem ő csak örömét leli abban a festő, hogy létrehoz valamit, ami neki tetszik, gondolom, mert különben nem azt hozná létre, vagy hát biztos ennél bonyolultabb, de hogy ehhez közelebb áll, hogy én csak olyan dolgokat akarok csinálni, amik nekem tetszenek, olyan dolgokat létrehozni pontosabban.
És akkor, hogyha meg lesz most a doktoria, akkor lényegében itt a Rényiben dolgozik majd, vagy van terv, hogy posztdok külföldön?
A tipikus életpálya, modell, ami nekünk van, amit szoktak mondani, hogy itt ledoktorálunk. Az én témavezetőim, amiket ismerek, matematikusok, mind ezt csinálták. Utána az ember elmegy 5-10-2 évre különböző posztdokokra, ezek általában ilyen rövid, ilyen 2-3 éves állások, tipikusan külföldön, ilyen-olyan kutatóintézetekben, egyetemen, és ott ír annyi cikket, meg megismer annyi embert, hogy ezek alapján utána kap egy permanens egyetemi állást, vagy egy permanens kutatóintézeti állást. De ezeket azért nehéz megkapni, ezeket az állásokat, tehát hogy így szűkül valahogy ez a tölcsér, tehát hogy több doktorandusz van, mint ahány posztdok hely, és aztán több posztdok van, mint ahány rendes egyetemi pozíció, stb. Konkrét terveim nincsenek egyelőre, most pont a doktorim végénél vagyok.
Az ELTE-n?
Uh-huh. Igen, és most vagyok abban az időszakban, hogy teljesen rászakbarbárosodtam arra a konkrét dologra, amivel foglalkozom, és most pillanatnyilag még nem gondolkodom azon, hogy most pontosan hova megyek. Azért van még addig több, mint egy évem.
De hosszú távon mondjuk a Rényi, mint kutatói állás megfelelő?
Mindenképpen, aha. Igen. A süti délutánoktól kezdve a pingpongozáson át az, hogy...
Ezt el kell magyarázni, mert én már tudom, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy a kutatók a szabadidejüket is együtt töltik, nem csak dolgoznak?
Igen, nagyon jó kapcsolat van ott a kutatók között. Meg az a légkör, hogy nem jártam még nagyon sok más kutatóintézetbe, csak ilyen egyhetes konferenciákon. De az a légkör, hogy minden emeleten, mindenhol, tehát a konyhában van tábla, a folyosón van tábla, minden szobában vannak táblák, és hogy általában mindenhol nyüzsögnek az emberek, és akkor ott állnak a táblák előtt, és mindenféle ilyen számomra érthetetlen, mert nyilván csak az saját kis szakterületemet látom, érthetetlen dolgokról beszélnek, és azokkal írogatják tele a táblákat, és ennek van valahogy egy ilyen...
Varázsa.
Igen.
És akkor az is elképzelhető, hogy egy ilyen süti délutánon, ami ugye azért van, hogy a Rényiben dolgozó kutatók találkozzanak és beszélgessenek, lehet, hogy két teljesen különböző területről érkező kutató egyszer kiköt egy táblánál, és...
Persze, az rendszeres, hogy egyik kézbe pogácsa, másikba kréta, és akkor ott a táblánál beszélgetnek. Igen. Meg az már a tény, hogy a konyhában is két tábla van. És akkor ott az ember ott eszeget, kávézik, és a közben is lehet mondani, meg rajzolgatni.
Olyan szép nyugodt életpálya ez így, innen nézve.
Igen.
Már nem tudom, hogy mennyire küzdelmes egy kutató élete, mert azt azért hallani, hogy a pályázatokat nem könnyű elérni, szóval hogy keményen kell dolgozni.
Az is, tehát ahhoz még fiatal vagyok, hogy azt átlássam, hogy most egy ELC pályázat, az hogy működik, meg hogy néz ki. De azért ettől függetlenül is, hogy csak a kutatás mindennapja, azért, amikor az ember gondolkodik, 10 ötletből 9 nem jön be, és a 10. jön be, és ritkább az olyan nap, amikor sikerül valami az embernek, mint amikor nem, és azért ezt nem mindig könnyű feldolgozni. Vagy hát végülis az is egyfajta sikerélmény, hogy megpróbáltam valamit, és az nem működött, tehát most már tudom, hogy az nem működik, akkor is tanultam valamit, de hogy a kutatás ilyen szám azért nem könnyű. A másik, ami ugye kutatói, most én ugye doktorandusz vagyok, én csak 3-4 éve csinálom ezt, tehát mindent el kell osztani avval, de hogy az egy nagy előnye, hogy ugye sok szabadsággal jár olyan értelemben, hogy bárhol lehet gondolkodni. Gyakran otthon matekozom, nem kell ott lenni 9-től 5-ig a Rényiben, mert egyszerűen nem úgy működik a matematikai gondolkodás cserébe, viszont az van, hogy az ember otthon ül, és mondjuk éjfélkor eszébe jut valami, és akkor nem bírja ki, és akkor éjféltől 2-ig még otthon csinál valamit, vagy úszás közben, vagy amikor épp a családjával kéne nyaralnia, akkor egyszer csak eszébe jut, hogy... Tehát ennek előnye és hátránya is van ennek a nagy szabadságnak.
Amikor leveleztünk, akkor szó volt arról, hogy mennyi téma van még, amiről szívesen mesél. Ez valószínűleg ahhoz kapcsolódik, hogy tényleg ilyen szenvedéllyel mesél a matematikáról. Van-e még ilyen terület?
Magát a szingularitás elméletet nem mondtam el, amivel mégiscsak foglalkozom. Igen. Ami ugye az algebrai geometriához tartozik, tehát egyenleteknek a megoldásait. Tehát x nézet meg y nézet egyenlő egy, a sigmon az rajzol egy kört. De ha mondjuk azt az egyenletet veszem, hogy x nézet meg y nézet, ez az egész a négyzeten, és ez egyenlő az, hogy x nézet minusz y nézet, most lehet, hogy ezt elszámoltam, de hogyha megnézzük, hogy ez mit rajzol, ez egy ilyen végtelen szimbólumot rajzol, vagy 8-ast rajzol a síkban. Igen. És ennek van egy különleges pontja. A karikának minden pontja ugyanúgy néz ki, tehát bármelyik két pontja ugyanúgy néz ki. Ennek van egy különleges pontja, ahol a 8-asnak az a két ága keresztezi egymást, ott az egy x. Na és ezeket a különleges pontokat, ezeket nevezzük szingularitásoknak. És,
mint ez a meccés pont?
Mint ez a meccés pont. Igen. És amit mi próbálunk megérteni, az, hogy ezek a különleges pontok, ezek hogy viselkedhetnek. Mert például lehet azt is képzelni, most mindegy, annak mi az egyenlete, de mondjuk lehet az, hogy 8-as helyett, ahol ugye keresztezi egymást a két ága, van, aki úgy rajzol 8-ast, vagy úgy rajzol végtelen szimbólumot, hogy két karikát rajzol egymás alá. És amikor ilyen x-szerűen keresztezik egymást, úgy mondjuk, hogy transzverzális. Tehát ha két karikát rajzol egymás alá az ember, akkor azt nem transzverzálisan metszik egymást, hanem így összesimul az a két kör. Az is egyfajta szingularitás, de az egy másik fajta szingularitás. És akkor az a kérdés, hogy ezeket hogy tudjuk megérteni, hogy milyenek vannak, geometriailag hogy tudjuk leírni, hogy hogy néznek ki az algebrai egyenletekben, hogy látjuk, hogy ezeknek milyen tulajdonságai vannak. És ezek hát mondjuk a csúnya pontjai a tereknek, de az érdekes pontja, itt történnek érdekes dolgok.
Ha nem lenne önmegtartóztató, és... Mert ugye említette, hogy amikor barátokkal beül, hogy mondta, pubba vagy kocsmába,
igen.
Akkor már nem hoz ilyen matematikai témákat elő, de ha megtehetné, akkor most mi az, ami leginkább foglalkoztatja? Tehát, hogyha mondjuk azt mondaná egy civilnek, amit akar, akkor van ilyen téma, ami most előtérben van, és nagyon érdekesnek tartja, de csak matematikusokkal tudja megbeszélni, bár jó lenne másokkal is?
Most, ami először összeműt, tegnap az ELT-n kell tartanom egy előadást, és most arról tudnék mesélni például. Vagy amiket a hétvégén jó olvasok cikkek szembe jönnek, és az rendszeresen van is, nemrég jött szembe, az is szerintem zseniális. Ez egy konkrét sejtés, tehát nem mondom, hogy micsoda, de nagyon egyszerű sejtés. A Rényiben a kis szobánk, ott vagyunk, mit tudom én, 7-8-an, és ott ez folyamatosan megy, hogy valaki bejön, és képzeljétek, mit olvastam, és akkor beszélgetünk olyan területekről, amiknek semmi köze ahhoz, amiket mi konkrétan kutatunk, csak így közösen matekozgatunk, és akkor gondolkodunk valami problémán. Most az utolsó ilyen, az egy kis gonoszságom, hogy találtam egy megoldatlan sejtést, ami szuper izgalmas, de így elmondásra iszonyú egyszerűnek tűnik. Tehát ez egy középiskolásnak el tudom mondani, egy nagyon egyszerű elemi dolog. És bementem a szobába, egy olasz fiú a szobatársam, többen is vagyunk, de neki mondtam, hogy képzeld el, hogy találtam ezt a tök izgalmas feladat, tök szórakoztató a megoldása, ajánlom, hogy játsz vele egy kicsit, és aztán elmentem, mert volt egy megbeszélésem. És 3 órával később mentem vissza a szobába, és lehet ott állt a táblán, és ezen gondolkozott, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez igazából 40 éve megoldatlan.
Ne szomorkodj.
Igen. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekbe.
Igen. És például az AI-jal kapcsolatban, tehát hogy egyáltalán érdekli-e?
Matematikailag nincs vele kapcsolatom, nem foglalkozom vele. Arra is néztem ilyen ismeretterjesztő videót, hogy nagyjából hogy működik, meg mit kell róla tudni. Én egyelőre, de ezt lehet, hogy majd visszavonom, de én úgy ez, hogy van egy mondás, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Ez nem matematikai, ez csak ilyen személyesen én azt érzem, hogy...
Hogy nem hoz akkora változást a világban, amekkorára most gondolnak?
Igen, hogy vannak bizonyos gigantikus multinacionális cégek, akik ezzel foglalkoznak, és nekik érdekük az, hogy ez benne legyen a hírekben, és hogy ezt előadják, hogy ez ilyen nemzetbiztonsági probléma, és akkor kérnek csiliárdokat mondjuk az amerikai államtól, tehát nekik érdekük az, hogy ez így benne legyen a köztudatban, hogy ez milyen fontos, milyen ijesztő. Persze lehet, hogy tévedek, lehet, hogy teljesen átír minden, de én nem érzem annyira. Tehát inkább a marketingét érzem elősnek, és nagyon fontos elmondani, hogy a hétköznapi használatára gondolok, és nem arra, hogy akik ezt kutatják, meg az egésznek a matematikája, meg annak a megértés, hogy ez tényleg hogy működik, amennyire tudom, ez működik, de annak az elméleti által, hogy az most miért működik, az nem annyira.
Tehát, hogy ezzel foglalkoznak most.
Tehát, hogy azt szerintem szuper izgalmas, csak ez az ilyen hype, ami van körülötte, az azzal kapcsolatban vagyok szkeptikus.
Tényleg megoszlanak a vélemények, és ez is egy fontos vélemény. Beszéltünk-e a szingularitás gyakorlati alkalmazási területeiről, hogy mondjuk ezzel hol találkozik az ember, akár a természetben, akár fizikában, vagy a mesterséges világunkban.
Két dolgot akarok mondani. Az egyik, hogy az ilyen hétköznapi nyelvhasználatban is vannak szingularitás fogalmak, tehát ezt a technológiai szingularitást szokták mondani, meg ugye a fekete lyuk közepén van szingularitás. Amivel én konkrétan foglalkozom, az nem pont ez, de lényegében ugyanarról van szó, hogy az valahogy egy olyan pont, és ez igaz az én kutatás területemben és a szingularitásokra, és ettől olyan érdekesek, hogy az vagy egy olyan pont, ahol a szokásos eszközeink, vagy a megértésünk szokásos módszerei, azok nem működnek. Tehát, hogy ott valami új kell. És például ugyanúgy, hogy a fekete lyuk közepében, ott most egyáltalán nem értek a fizikához, úgyhogy lehet, hogy nem így van, de amennyire én tudom, tehát ott a fizika szokásos törvényei egyszerűen nem érvényesek, ott teljesen máshogy működnek. És hogy amiket mi vizsgálunk szingularitások, azok is, annak az a lényege, hogy mondjuk, most mondok szavakat, a Riemann geometria klasszikus eszközei, azok ott nem működnek. És az egy nagyon klasszikus módszer, hogy geometria alakzatokat hogyan vizsgálunk, szingularitásnak az a lényege, az ott nem működik. És ott akkor teljesen más eszközökkel kell ahhoz hozzáállni. Konkrét alkalmazása nincsen, de hogy ilyen analógia szintjén ez előjön sok helyen. És ez valahogy kötődik ahhoz, hogy a matematika milyen absztrakt, hogy szerintem az annak is van értéke, hogyha nem konkrét. Mondok egy példát, ami nem tudom, hogy van-e ilyen, de mondjuk, ami szóba került, hogy többféle végtelen van. Ennek nyilván nincs egy konkrét alkalmazása, mert a valóságban nincsenek végtelenek, vagy ha vannak is, jellegükből fakadóan soha nem fogunk találkozni. Tehát ez a tény, ennek nincs alkalmazása, de ezt most nem tudom, ezt csak mondom példának, hogy lehet, hogy az a gondolatmenet, vagy az a bizonyítási módszer, ahogy beszélünk arról, hogy hány fél végtelen van, az a gondolkodásmód, hogy annak vannak alkalmazásai. Ebben szuper a matematika, pont azért, mert annyira absztrakt, hogy nagyon sok kontextusban lehet használni.
Leonardo jutott eszembe, hogy ugye ő fizikával, matematikával is foglalkozott, és hogy mindez, amit ő tudott, az mind megjelenik például a festményeiben. És hogy azt gondolom, hogy ha lehetne képzőművész, biztosan bele tudná vinni mindazt, amit a matematikában megtanult.
Az én fejemben kicsit így is élem meg, ami most nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, vagy hasznos. És szerintem mindenkinek a nevében nem akarok beszélni, de szerintem sok matematikus kicsit így gondol rá. Meg ez valahogy nagyon kényelmes, és nekem nagyon tetszik ez a hely, amit így a matematika elfoglal, hogy ez valahogy nem is filozófia, nem is tudomány, valahogy egy ilyen definiálatlan, kicsit minden, és ez számomra izgalmas, valahogy egy különleges dolog. Nincs még egy olyan dolog, mint a matematika.
Elég furcsa, mert hogy biztonságos, hogy vannak szabályok, törvényszerűségek, amik sosem változnak, miközben van egy óriási szabadság, vagy legalábbis beszélgetek önökkel, nekem mindig ez a furcsa érzésem van.
Igen. És ez nagyon fontos abban, hogy szóba került, hogy középiskolában én nem szerettem a matematikát. Itt hangsúlyoznám egyébként a fakultáció előtt, aztán a fakultáció az már jó volt, Bíró József tanár úrtól az már jó volt. De hogy az, hogy ott mit nem szerettem, és amit szerintem sokkal nem szeretnek a matematikán, hogy azt mondják, hogy ez így van, hogy van egy másodfokú egyenlet, berakom a megoldóképletbe, az kiköpi a megoldást, és ezek ilyen adott, örök, megváltoztatatlan ilyen törvények, tehát hogy száraz, unalmas, amúgy is kit érdekel egy másodfokú egyenlet, és közben meg a kutatás, ott meg tényleg azt csinál az ember, amit akart. Pont azért, mert bizonyos értelemben nem kötnek minket a fizika törvényei, tehát hogy tényleg ülünk, és azt állunk ki, amit akarunk, csak annyi az egy követelmény, hogy ez legyen kompatibilis minden mással, amit az elmúlt nem tudom hány ezer évben kitaláltunk.
Olá Andrea Kubas Alexanderrel, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársával beszélgetett. Ennyi fért bele a mai menetrendbe. Én mára búcsúzom, Somodi Evelint hallották, holnap reggel is hasonló válogatással várom önöket. További jó rádiózást!